érdeke, hogy egymásra szembefordítson embereket, érdekcsoportokat hozzon létre, táborokat kell hozzon létre, elterelje a figyelmet adott esetben, nem ideológiai, hanem anyagi kérdésekről, amik lehet, hogy fontosabbak lennének, de ha ideológiai kérdésekről vitázunk, akkor nem foglalkozunk annyira azzal, ami lehet, hogy a lényeges mögötte lévő, tehát, hogy nem vagyok a politika tudománynak a szakértője, társadalom tudós azonban vagyok, és azt gondolom, hogy ez azért egy, én úgy látom, hogy ez egy inkább erősödő folyamat lesz, és ennek sajnos áldozatául esik ez a téma, és hát sajnos az MMT emberek is áldozatául esnek konkrétan ennek a politikai harcnak, és ebben sajnos pedig nem számíthatnak a konzervatív megközelítésű egyházakra, miközben a katolikus egyházra elvileg Ferenc pápa részéről, meg sok más országban nyitott lelkipásztorok részéről számíthatnának, de hát mondjuk itt Magyarországon ez nem történik meg, tehát, hogy vagy csak egyéni szinten, azért nyilván nekem is van pozitív tapasztalatom is akár lelkipásztorokkal itthon, de ez azért a ritkább történet.
Hát nem örülök, hogy ez a végszó. Remélem, ha legközelebb beszélünk, találunk egy jobbat. Minden esetre köszönöm, hogy az idejét adta nekünk, és hát reménykedjünk azért, mert reménykedni azért szabad.
Igen, hát de azért azt hozzáteszem, hogy ezek nagyon, tehát azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy 10 évvel ezelőtt én nem gondoltam volna, hogy ilyen, egyáltalán ilyen folyamatok elindulnak a katolikus egyházban, hogy ez megtörténik, hogy egy ilyen nyilatkozat van, hogy a pápa beszél a melegek befogadásáról, hogy egy szinóduson előkerül ez a téma, tehát ez elképzelhetetlen lett volna mondjuk a 16. Benedek alatt, tehát itt azért történtek, hogy úgy mondjam, bár nyilván egy világi szemmel ezek nem forradalmi változások, hanem hát picike engedmények, vagy nem tudom mik, de azért ezek valójában tényleg forradalmi változások, és hogy amivel kezdtem az interjút, hogy azért nem véletlen ez az erős reakció, tehát jól látják azok a konzervatív megközelítésű püspökök, papok, akik ezzel szemben mennek, hogy itt tényleg van egy erős változás, egy hangsúlyeltolódás, ami azért egy nagyon pozitív, az én szempontomból egy nagyon pozitív folyamat, és én azért ebben látok sok reménykeltőt.
Na azért csak sikerült egy pozitív végszót találni. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót, viszonthallásra.
Őrkutyák civilben.
Amikor én először hallottam a befogadó terekről, akkor úgy azt gondoltam, hogy hát mit is jelent ez? Hát a tér az arra való, hogy engem befogadjon. Aztán hamar rájöttem, hogy lehet, hogy nem engednek be valahova. Tehát az a tér befogadna engem, ha beengednének, vagy lehet, hogy kivezetnek valamiért, mert még kopasz vagyok, vagy bármiért is, mert ez megtörténhet, vagy szegény ember vagyok, és oda gazdagok járnak, én rosszul vagyok öltözve, ők meg nagyon elegánsan vannak öltözve. Hogy ez nem is magától értetődő, ez a befogadó tér. Milyen a befogadó tér tulajdonképpen?
Az, hogy egy térbefogadó, az nem csak azon múlik, hogy én oda be tudok menni. Az önmagában attól még nem válik befogadóvá egy tér. Hogyha én ott nem érzem magam biztonságban, hogyha folyamatosan attól félek, hogy valamilyen atrocitás vagy diszkrimináció ér, akkor az a tér nem befogadó. Különösen ugye a szexuális és nemi kisebbségeknél a rejtőzködés jellemző, különösen egy olyan társadalomban, amiben élünk, és ezért könnyen lehet, hogy például mondjuk nem érzik biztonságban magukat, hogy megfogják a párjuk kezét, mondjuk egy munkahelyen nem mernek előbújni. Van egy, az FRA-nak van egy nemzetközi kutatása, amiből kiderül, hogy Magyarországon az egyik legkevésbé jellemző az, hogy a munkatársaik előtt előbújjanak az emberek.
Ezt az FRA-t feloldod?
Ez a Fundamental Rights Agency, akik az alapjogok ügynöksége, azt hiszem, így fordíthatjuk magyarra, és ők végeznek számos kutatást, többek között az LMBTQI emberek helyzetéről Európában egy nagyon részletes kutatást készítettek, és ha minden igaz, most fog kijönni ebben az évben a legfrissebb adat.
Nekem a befogadó terekről az jut eszembe, hogy ezek a tereink nem szabadok, azokat birtokolják, és akik birtokolják, azok hozzák a szabályokat. Magyarországon tipikusan heteronormatív törvények vannak, patriarchális szabályokkal, Úgyhogy a szexuális és nemi kisebbségeknek ugye tudniuk kell, hol a helyük, ezt így hallottuk már, és valójában másodrendű állampolgárok. A befogadóterek projekt arról szól, hogy nézzünk mélyebben, még nézzük emberi jogilag is a mélyére ennek a szabályrendszernek, hogy lehetne mindenki számára befogadó, itt most speciálisan fókuszban a szexuális és nemi kisebbségek számára befogadó, és Dorkával egyetérte, akik ugye sokszor rejtőzködnek, félnek, szoronganak.
Kövesi Györgyit hallják éppen, vagy hallották éppen, és Kutasi Dorottya szólalt meg először. Van erre olyan példa, most itt, akár itt a hazába, vagy még az is fölmerülne, hogy van-e olyan ország, ahol ezek magától értetődő dolgok, hogy vannak olyan emberek, akik nem a többséghez tartoznak, most bármilyen szempontból nézem, és nem éri őket atrocitás.
Olyan ország, ahol semmilyen atrocitás nem ér, olyan természetesen nincsen, viszont egészen más szintek vannak. Akár törvénykezésben, akár a társadalmi elfogadottságban, különböző országokban, az ILGA nevű európai ernyőszervezetnek van egy térképe arról, hogy Európában különböző jogalkotási, illetve egyéb szempontok alapján melyik ország van legelőrébb az LMBTQI embereknek a jogegyenlőségében, és Málta van egyébként az első helyen ezen a térképen, ami sok szempontból...
Na, ezt meg nem kipeltem volna, igen.
Ugyanis pont a reproduktív jogok terén ugye meg nagyon nincsen előmálta, de a másik, mi Spanyolországot szoktuk még említeni.
Spanyolország a kedvencem, mert az hihetetlen gyorsan tudott váltani a katolikus Spanyolországból egy házasságot elismerő gyereknevelés családi jogilag egyenlőséget biztosító törvénykezés lépett életbe, és valahogy ez tök jól alakult rengeteg magyar meleg, mert Spanyolországban élni, családot alapítani. És tehát, hogy létezik ilyen Európán belül, és hihetetlen gyorsasággal követi a társadalom. Nyilván össze kell, hogy érjen az alulról jövő kezdeményezés, meg a törvénykezés, a hatalmi akarat, de az például szerencsés példája.
És ami még szerintem érdekes Spanyolországban, hogy ott ugye nem a civilek hátán van az egész, hanem rendes állami berendezkedés van, ilyen regionális központok, amik kifejezetten LMBTQ új embereknek nyújtanak szolgáltatásokat, mint ahogyan minden más kisebbségnek is.
Tehát Spanyolország élen jár a kisebbségek elismerésébe, támogatásába. Ezt lehet így mondani?
Hát nyilván nekem alapvetően az LMBTQ embereket érintő jogalkotásról több tudásom van, de hogy amennyire én rálátok, igen. De ugyanez igaz egyébként a skandináv országokra is, ott is. Az is egy olyan hely, ahol szeretnek elmenni Magyarországról.
Azt mondtad az előbb, Györgyi, hogy a alulról és a fölülről, most alulról ugye a civilek, azok az emberek, akik élnek egy adott területen, és mondjuk az állam, vagy a törvénykezés nevezzük, ahogy akarjuk, ennek valahogy össze kell érni. Mi az oka annak, hogy ez nem, még mindig nem ér össze? Mert hogy azt gondolná az ember, hogy a 21. században ez azért már nem kérdés.
De nehéz kérdéseket kérdezem. Mondasz rá valamit?
Én szokás szerint megint egy statisztikát mondanék, hogy azt mindig kiszoktuk emelni, hogy a közvéleménykutatásaink alapján azt látjuk, hogy a magyar társadalomnak több mint fele elfogadó a legtöbb LMBTQ embereket érintő jogegyenlőségi kérdéssel. Ez nem így látszik, hogyha az ember mondjuk például a közmédiát fogyasztja, de hogy azt látjuk, hogy a különböző korlátozó jogszabályok nem egyeznek feltétlenül a közakarattal. Természetesen van egy nagyon hangos kisebbség, akik nagyon erősen felszólalnak az LMBTQ emberek jogegyenlősége ellen, de hogy azt látjuk, hogy például az azonos neműek házasságát a magyar társadalomnak 50-valahány%-a támogatja a legutóbbi felmérésünk alapján.
Nagyon érdekes. Nagyon elgondolkodtál, Győdi.
Hát igen, az a szomorú valóság történik, hogy a 90-es években jobb helyzetben voltak a melegek, és volt egy ilyen kinyílás ugye a rendszerváltás után, hogy itt megvalósul valami nyugati demokrácia, és elindulnak alulról jövő kezdeményezések, akár az alternatív iskolák, én most az iskolá ügyekben vagyok jobban otthon, különböző oktatási nevelési programok, különböző civil egyesületek, tehát volt egy ilyen virágkor, és 2000 környékén, és most pedig azt látjuk, akár az iskolaügyben, akár a civilek megbélyegzésével, visszaszorításával, büntetésével, hogy a demokratikus jogállam tudatos, módszeres leépítése zajlik. Ebben nem fog beleférni a szivárvány családok elfogadása, nem fog beleférni az esélyegyenlőség, vagy azonos állampolgárként kezelése az LMBTQI a személyeknek, vagy a szexuális és nemi kisebbséghez tartozóknak. Nagyon rossz ez a folyamat. Hát most legutóbb az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, törvény megszületett, és hát ettől nekem sírhatnékom van. Sokunknak sírhatnék, javon is teszünk ellene, és nem csak a civil szervezetek lenne jó, ha tennének ellene, hanem valójában a gyermekvédelem úgy, ahogy van, felemelné szavát állami szinten. Ezt nem látjuk.
Ti hogy látjátok, hogy lehetne az alulról jövő, tehát a lakosság, most nevezzük így, hozzáállását változtatni? Mert azért az sokat számítana, hogyha ez az 50%, nem 50, hanem 80 lenne, mondjuk történetesen. Tehát, hogy mik azok a lehetőségek, amik a rendelkezésetekre állnak?
Igazából azt látjuk, hogy általánosságban elmondható, hogy minél több ember bújik elő, minél több embernek van LMBTQI hozzátartozója, barátja, kollégája, nem tudom, postása, úgy egyre kevésbé lesz egy ilyen idegen, távoli, esetleg félelmetes dolog, és ez nagyon, nagyon erősen befolyásolja a hozzáállást. Tehát, hogy azt látjuk, hogy nem minden kisebbségnél megfigyelhető ez, de szerintem az LMBTQI embereknél ez abszolút, hogy az előbújás az egy ilyen nagyon erős faktor, persze nyilván nem lehet mindenkit arra kérni, hogy bújjon elő, hiszen alapvetően az egy ilyen biztonsága, ami fontos és amit mérlegelni kell, de hogy azért nem tudom, nyilván tök nagy különbség van egy kis faluban élő, mondjuk transz ember között, illetve egy Budapesten, nem tudom, állással rendelkező transz ember között. Tehát nyilván tök más lehetőségeik vannak, és nyilván sokkal könnyebb előbújni.
Meg elbújni is,
egyébként az meg a másik, hogy kevésbé kell úgymond a hírnökének lenni egy teljes közösségnek, hogyha nem egyedül vagy.
Azt nagyon fontos lenne, hogy vidéken legyenek meleg szervezetek, akik képviselik ezt az ügyet, hírt adnak róla, természetessé teszik, benne vannak a közbeszédben, a médiában, és hogy ne csak a baloldali médiába kerüljenek be, hanem a jobboldaliba is persze, vagy egyáltalán a általános köztájékoztatásban legyen ott, hogy a valóságunk, hogy hogyan élünk, hogy működnek ezek a családok. Tehát nagyon jó lenne, hogyha média tudna erről beszélni, hírt adni, természetes hírként kínálni, tálalni, illetve hát az oktatás, ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy hogyan tudunk az iskolákba megjelenni egészen az alsó szintől, óvodáktól kezdődően az egyetemekig. Tehát mi az oktatás ügy állásfoglalása, hogy hogyan beszélnek ugyanazokról az akár erkölcsi kérdésekről, akár társadalmi kérdésekről. Ez nagyon fontos lenne, és hát mi ezért csináljuk ezeket a projekteket, tanárképzéseket, diákokhoz, fiatalokhoz szeretnénk eljutni, segítő szakemberekhez, hiszen léteznek szivárvány családok, azonos nemű párok, akik gyereket nevelnek, ott vannak az iskolában, ott vannak az óvodában, nem dughatjuk, nem 18 éves korában lesz valaki meleg ember, mint ahogy ugye a törvényben 18 éves korig nem lehet erről civileknek beszélni. Tehát, hogy teljes tudatlanság, nonsens az, ami ott leíródik. Kellene, hogy beszéljünk erről mindenki is sok különböző szinten, a szülőknek segíteni ebben a kérdésben, mert ugye kimondatott, hogy a szülők dolga, hogy nevelje a gyerekét így, úgy, amúgy, milyen értékek szellemében, de hát a szülő szexualitással kapcsolatos kérdésekről nagyon-nagyon nehezen tud beszélni. Láttam a tanítási praxisom alatt, hogy 10%-a a gyerekeknek tud otthon beszélgetni a szüleivel arról, hogy érik, felnőtté érik, és az egy milyen folyamat, és hogy miben tud kérni segítséget a szüleitől. Tehát nagyon fontosak lennének a segítő szakmának a szakemberei, hogy felkészültek legyenek, hogy szabadon tudjanak erről publikálni, tanítani, nevelni, és a többi. Szóval, hogy ez nagyon sokat tudnak.
Ez a befogadó terek, ez tulajdonképpen egy képzés is, hogyha jól értettem a honlapon. Most meg van hirdetve ilyen képzés, tehát ha valaki hallgatván ezt a műsort kedvet kap, akkor mi a teendője?
A befogadó terek képzés, tanárképzés, ha minden igaz, már megvalósult az utolsó is, ugye, György?
Igen, a tervezettet megvalósult. Április 17-ig még talán egyet biztosan csinálunk, de a Labris szeretné folytatni, tehát nem zárjuk le, úgyhogy oké volt két évünk, hanem folytatjuk tovább, mert azt látjuk, hogy fontos, hogy csináljuk, és mindegy, hogy van pályázati pénzünk, vagy nincsen, tehát vannak olyan önkénteseink, akik mennek ingyen, hogyha hívják őket, és szeretnénk nyilván hosszabb távon is támogatott programként vinni tovább. Most konkrét időpontot nem tudunk mondani, de hogyha rámennek az Amnesty honlapjára, vagy a Labris honlapra jelzel, hogy befogadó terek, akkor ott fogják látni a leírást.
Labris.hu.
Igen, de ott még kell a projektjeink témára menni, vagy oktatás.amnesty.
Pontú, igen.
Tehát, hogy ott meg fogják találni a befogadó terek projektet, mert mind a két egyesületnek több projektje is van, és akkor ott tudnak tájékozódni.
Szülőkkel is foglalkoztok? Mert ugye a családi ház is lehet befogadó tér, meg lehet nem annyira befogadó tér. Tehát egy szülő jelentkezik, hogy én mennék itt ezt meghallgatni, hogy itt mi a helyzet.
Specifikusan ebben a befogadóteres nagy projektben nincsen szülői célcsoport, de jöttek a képzéseinkre úgy szülők, hogy ő egy érintett szülő, és szeretne itt lenni, és akkor ő a családjában lesz, csinál saját mini projektet. Jött olyan fiatal, 20 éves fiatal, akinek homofób a családja, és az így jött, hogy ő a családi teret szeretné befogadóbbá tenni, és konkrét eseményre is szeretné fölkészíteni. A nagypapa közelgő születésnapjára jönnek a homofób rokonok is, és hogy így hogy meghívjanak meleg párt is, aki szintén a baráti szeretetjei között van, hogy ezt így rendezzék, és hogy abban kapjanak segítséget. Tehát nem feltétlenül intézményesült formában, és akkor mi örültünk ennek, mert azt gondoltuk, hogy mindegy, hol teszed a teret befogadóbbá, még akkor is, ami eredeti célunk az volt, hogy iskolák, intézmények, oktatási nevelési intézmények, munkahelyek, de azt gondolom, hogy ez építeni, ezt a teret bővíteni, és különböző helyszíneken létrehozni, az csak jó lehet, és erősítheti a majdani nagy egységet.
arra maradt időnk, hogy azt még megkérdezem tőletek, hogy valaki beiratkozik egy ilyen képzésre, akkor mit kap? Mire számíthat? Mi fog ott történni? Mennyi ideig tart? Az is egy fontos kérdés, és mi fog ott történni?
Cégesekről is érdemes egyébként pár szót azért szólni. Egy egész napot együtt vagyunk, ez 8 óra többnyire, és hát a résztvevőkkel megismertetjük a fogalmakat, tehát hogy van egy ilyen ismeretterjesztő része, van egy erős érzékenyítő része, olyan gyakorlatokkal találkoznak, amiben megélhetik saját bőrükön a kirekesztést, megélhetik a nehéz kérdésekkel való szembesülést, szituációs gyakorlatokat veszünk, amelyek valósak, megtörténtek, arra megoldási kísérleteink lesznek, keressük, hogy adott szituációban mi mindent tehet a jelenlévő, vagy kiket kérhet segítségül, ha a megoldás az vagy iskolai szituációban, mi az a szociális háló, vagy segítőhálózat támogató, akiket esetleg be kéne vonni, mi az a képzési forma, vagy mi az a közvetlen reakció, akár mondat, amit érdemes neki mondani. És úgy távoznak az első napról a résztvevők, hogy kialakul, hogy ő mit tud majd csinálni, és ezen dolgozik egy hétig, 5 órát mondjuk, ez a 16 órás képzésünk úgy áll össze, akkor otthon dolgozgat 5 órát a saját kis projektjén, és aztán újra találkozunk online formában, és akkor végigbeszéljük ezeket a projekteket ki, mit talált ki, hogy ő hogyan szeretne pici lépést, pipi lépést, vagy nagy projektet létrehozni majd a saját létezési terében, munkahelyén, vagy akár otthon is.
Dorka, mint munkahelyek?
Mi pedig ugye cégeknek tartottunk képzéseket hasonló céllal, hogy befogadó tereket hozzunk létre LMBTQ-i munkavállalók számára. És mi egy ilyen 3 modulos képzést tartottunk. Az első modul hasonló módon ilyen ismeretátadósabb rész volt, utána a saját szerepünknek a megismerése volt a cél, hogy mi a mi szerepünk a kirekesztésben, diszkriminációban, mi hogyan tudunk egy pozitív szerepet felvenni ilyen helyzetekben, és a harmadik modul pedig a megoldások kereséséről szólt. És itt ezt is egyébként egy ilyen játékos formában különböző olyan feladatokat viszünk be, amik lehetővé teszik azt, hogy a saját bőrükön megtapasztalják a résztvevők, hogy milyen nehézségei lehetnek ma Magyarországon egy LMBTQ-i munkavállalónak.
Az mindkét képzésben nagyon fontos, hogy észrevegyék a résztvevők, felismerjék, hogy én tudok tenni valamit, és hogy ezt ehhez kap támogatást, erősítést a csapattól is, hogy de jó, most mi akkor egy kicsit teszünk, aktivisták leszünk, ilyen mini aktivisták leszünk, és lehet, hogy lesznek társaim, ha én első fecske leszek, vagy ha én nem félek ettől a törvénytől.
Köszönöm szépen! Nagyon jó volt veletek beszélgetni erről, és hát reméljük, hogy sok sikerrel
folytatódik
majd ez a program. Parancsoljunk!
Egyetlen dolgot elmondanék, hogy ugye ezek a képzések jó részt már lezárultak, de hogy e-learning anyagokat is fejlesztettünk, amik elérhetőek az Amnesty Akadémia oldalán, és ezt bárki elvégezheti, akit érdekel.
Na, ez nagyon fontos. Köszönöm, hogy még ezt hozzáfűzted. Köszönöm még egyszer.
Köszönjük.
Őrkutyák civilben.
Elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az Őrkutyák 2 hét múlva jelentkeznek ismét ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján 24 órában.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
aki meg a nagy zsákpányér, van ki csak egy falatér. Van ki meg a nagy zsákmányért, van